Hát főleg akkor nincs pityergés, ha van elég sofőr mondjuk a tömegközlekedésben, nincsenek kimaradó járatok. Továbbra is sofőrhiány van ugyanis a budapesti közlekedési vállalatnál, egyelőre még nem nyúlnak viszont a külföldi munkaerőhöz. Annak ellenére, hogy augusztusban a BKV enyhített a buszvezetői jogosítvány megszerzésének feltételein, még mindig nagyjából 100 sofőr hiányzik a budapesti járataikról. A vállalat autóbusz és trolibusz üzemeltető vezérigazgató helyettese hosszú távon nem zárja ki a külföldi munkaerő alkalmazását sem, de hangsúlyozta, hogy először a hazai munkaerőpiac minden szegmensét ki kell aknázni. Ma Európa szerte sofőrhiánnyal küzdenek a közlekedési társaságok, ugyanakkor a tengeren túlon Észak-Amerikában már megoldották a helyzetet. Szedlmayer Lászlóval Maurer Kristóf beszélgetett.
Magyarországon több szektor is hosszú ideje munkaerő hiánnyal küzd, az egyik ilyen a tömegközlekedés, ezen belül is a sofőrök kérdése hosszú ideje már vitatott téma, gondolunk itt buszokra vagy trolikra. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy jelenleg nagyjából mennyi ember hiányzik önöknél a BKV-nál nagyságrendileg?
Hát jelenleg van 1950 főállású autóbuszvezetőnk és közel 300-270 trolibuszvezetőnk. Azt mondom, hogy bő 100 fő az tudna úgy tevékenykedni, hogy tudnánk bőven munkát adni nekik.
Miben látja ön a legnagyobb problémát? Miért nem jelentkeznek jelenleg az emberek sofőr munkára? Pénzügyi kérdés, motiváció hiány, ön hogy látja ezt?
Nagyon sok rétű, nem is tudom, hogy ki lehet ezt ilyen röviden fejteni, sok eleme van. A járművezető tevékenység az hiány szakma Európa szerte, úgy szakmai körökben azt szoktuk mondani, hogy nem szabad azt mondani, hogy világszerte, mert Észak-Amerikában éppen nem, őszintén, de lényegében Észak-Amerikán kívül szinte mindenhol jelentős hiány szakma, hol intenzívebb, hol kevésbé. Intenzív, valóban, amit ön is mondott, biztos pénzügyi kérdés is, motivációs kérdés is, hogy akar-e az a generáció, aki most válik aktívvá, kvázi utánpótlásként megjelenés egy ilyen egyébként valóban, hát hogy most fizikailag nehéz, vagy mentálisan, vagy igénybevevő, vagy monoton munkát csinálni, és ezeken keresztül az egy jó kérdés, úgy tűnik, hogy egyre kevésbé. Egyébként annyira most nekünk ebben a pillanatban nem kritikus a helyzetünk, most éppen elég jól állunk utánpótlással, még nem az utcán, de már a képzésben elég jelentős mennyiségű ember van, aki reméljük, hogy rövidesen felveszi a munkát.
A képzés ugye nagyon fontos pont itt. Kezdjünk is ezzel kicsit röviden foglalkozni. Ugye nem olyan régen lehetett arról olvasni, hogy először a jogosítvánnyal kapcsolatban voltak változtatások, a kikötések kicsit lazítva lettek. Mekkora hatása volt ennek? Hogyan látják ezt jelenleg?
Nem önt akarom kiigazítani, csak hogy a lazítás nehogy esetleg a kedves hallgatóknak úgy jelenjen meg, hogy az valami félt, vagy valami negatív, vagy kvázi képzetlen járművezetők kerülnek az utcára. Eddig is lehetett D-kategóriás szólójogosítványt szerezni, csak volt egy közbülső lépcső, hogy C-kategóriás teherautójogosítványt is kellett szerezni. Most meg az a döntés, tehát egyébként szerintem előremutató módon, hogy nem föltétlen szükséges a C-kategóriát elérni és levizsgázni belőle a hatóság előtt, hanem D-ről közvetlenül D-re lehet képződni. De ez nem azt jelenti, hogy most az óraszámok drasztikusan csökkentek volna. A gyakorlati képzés az szinte idejében megmaradt, csak mondjuk az olyan jellegű kvázi felesleges kritériumok, amik a teherautó üzemeltetéshez kellenek, az már nem kell a kvázi C-s lépcső kikerülése miatt.
Látnak esetleg arra számokat, hogy emiatt az intézkedés miatt, vagy abban az időszakban mennyivel jelentkeztek többen esetleg?
Hát azért ez így nehéz, mert tudja, mindig főleg amióta ilyen Covid-on meg egyedeken vagyunk túl, akkor mindig nehéz a bázist megtalálni, hogy mihez képest, de azt tudom mondani, hogy augusztus vége óta tudjuk úgy szervezni a tanfolyamainkat, hogy közvetlen B-ről D-re képzünk. Előtte lényegében januártól egy ilyen átlagosan 20-30 fő volt képzésben. 5 telephelyünk van, az legyünk őszintén egy rendkívül szerény szám, néhány ember volt telephelyenként éppen ilyen-olyan képzésben. Most már bőven 100 fő fölött vagyunk, 130-140 főnél a 5 darab telephelyünkön a képzésekben. Igazán csak egy része a B-ről D-re, de a meghatározó része az a B-ről D-re tanuló kvázi kollégák, akik majd mennek szépen a vizsgák során folyamatosan végig. És az az örvendetes, aki most jelentkezik, azt is természetesen örömmel várjuk, de ugye ez nem egy végtelenség növelhető képzésmennyiség, mert nincs annyi fizikai termünk, oktatónk, oktatóbuszunk. És aki most jelentkezik, az várhatóan majd a jövő év legelején tudja elkezdeni a tanfolyamot effektív.
Ugye emellett az elmúlt napok, vagy akár hét friss témája a külföldi munkavállalók képzésének kérdése. Ugye a budapesti főpolgármester helyettes elképzelhetetlennek titulálta. Önök hogy látják ezt jelenleg? Hogyan áll ez a helyzet a külföldi munkavállalókkal kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy hosszabb távon azért be kell látnunk, hogy és a hosszabb táv az biztos, hogy éves időtáv, ez önmagában nem lesz elkerülhető rövid távon, teljesen érhető, hogy azért kellő alázattal és kellő figyelemmel kell lenni, hogy se az itteni helyi magyarországi munkavállalók helyzetét, se az utasaink helyzetét ne nehezítsük, tehát ilyen operatív módon ilyen, hogy mondjam, fellángolás jelleggel idehozni külföldi munkavállalókat szerintem nem szabad, hosszabb távon valószínűleg erre szükség lesz, de nekem mély személyes meggyőződésem, hogy először a magyarországi munkaerőpiacnak minden szegmensét kell kiaknázni és megtalálni. Ha ezen túl vagyunk, akkor majd biztos idővel, mondom, ezek éves időtávok, amit azért legyünk őszinték, megint csak gondoljunk háborúkra, a Covidra, nem látunk előre, de vélelmezhető, hogy éves időtávokon belül megfognak a külföldi munkavállalók jelenni, de azt tökéletesen jelentősebb a teljesen helyes volt főpolgármester helyettes úr állásfoglalás, hogy rövid távon nem szabad és nem is kell, hogy megjelenjenek ilyen nem teljesen természetes folyamatként ezek a munkavállalók, ennek idő kell, azért ez egy komolyabb szakma is, szerintem az utasokkal való együttműködés miatt is fontos, hogy ez egy jól kiaknázott, jól végigjárt út legyen, és biztonságos út legyen mind a üzemeltetők, mind az utasok számára.
Ön szerint akkor mi hozhatja el ennek a hiánynak az enyhülését? Említette, hogy azért mostanra már jobban állnak, mint mondjuk egy fél évvel korábban, viszont mikorra láthatjuk azt, hogy optimálisnak lesz nevezhető ez a helyzet?
Szerintem nem lesz soha optimális. Nekem üzemeltetési vezetőként talán szabad így fogalmaznom, hogy abban az értelemben mondjuk Nyugat-Európa trendjeit látva, mert ugye azért ilyen értelemben valamiben előttünk vannak, az, hogy optimális nem lesz a helyzet, az biztos, hogy ez egy mindig is egy létszám hiányos szakma lesz. Itt a létszám hiánynál arra kell törekedni, hogy akik viszont elvállalják ezt a szakmát, azok ne legyenek drasztikusan túlórával és egyéb módon túlterhelve. Én mondom, most a rövid távon, egy fél éves, egy éves időtávon belül optimista vagyok, és őszintén bízom nem csak a BKV busz közlekedése miatt, hanem össztársadalmi vagy összvilágszintű okokból bízom benne, hogy semmi olyan további háborús, vagy további vírusos, vagy egyéb olyan probléma nem lesz, hogy megint drasztikusan megváltoztatja a helyzetet mondjuk a járvezető tekintetében, mondjuk egy fél éves, egy éves kitekintésbe messzebb nem mernék tekinteni, de a személyes véleményem azért ez a szakmát nagyjából ismer, hogy itt optimális helyzet úgy a BKV-nál, mint a többi budapesti üzemeltőnél, vagy a vidéki busztársaságoknál, vagy éppen ha egy kicsit még tovább megyünk, akkor a körülöttünk lévő országoknak a különböző busztársaságoknál itt néhány éves időtávon belül, ha csak szokták mondani, valami nagy csoda nem történik, akkor nem lesz rövid távon.
Szedlmayer Lászlót hallották, a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltető vezérigazgató helyettesét. A magyar gazdaság helyzete és kilátásai is rosszabbak, mint az Európai Unió átlagái, ezt mondta a Kopin Terké vezérigazgatója a Trend FM-nek. A társaság cégvezetője hozzátette, hogy a világkereskedelem még a koronavírus utóhatásaiból sem állt talpra teljesen, az orosz-ukrán háború pedig még tovább tetézte a gondokat. Magyarországgal kapcsolatban Palóci Éva úgy vélekedik, hogy idén 0,5%-kal csökkenhet a gazdaság, jövőre pedig nem túl nagy mértékű, de érezhető javulás várható. Berla Attila interjúja.
A világgazdasági kilátások a legutóbbi konjunktúra jelentésnél nem voltak túl kedvezőek. Az őszi jelentés adokott bizakodásra?
Hát nem jobb a helyzet most, mint az előző jelentésünk idején volt, sőt azt mondhatom, hogy egy kicsikét talán rosszabb is. Árnyalatnyival romlottak az előrejelzések, akár erre az évre vonatkozóan is, meg a jövő évi kilátások is nagyon bizonytalanok. Nincsen nagy dráma a világgazdaságban, legalábbis ebben a pillanatban, de elég gyenge konjunkturális helyzet elé néz a legtöbb ország. Különösen az Európai Unió, ugye a távol-keleti országok helyzete már, de a kínai növekedés is lassul, és az Európai Unióban pedig néhány ország, jelesül Németország ebben az évben recesszióba kerül, tehát negatív lesz a növekedés, és a jövő évi kilátások is kevés jót ígérnek.
Mire lenne szükség ahhoz, hogy egy pozitív világgazdasági kilátásról tudjunk beszélni?
Hát ez nagyon összetett kérdés, ugye a problémák nagy részét részben post-covid hatások okozzák, tehát még nem állt igazából helyre a világgazdaság rendje, a beszállítóláncok még azért nem teljesen épültek vissza, nem beszélve az orosz háborúnak, az orosz agressziónak a kedvezőtlen hatására, ami az energia ellátást illeti. Ugye Európa nagy része úgy tűnik, hogy túltette magát az átálláson, de azért még nagyon sok zavar van, és hát ez nagyon drága dolog volt, ami a költségvetéseket nagyon megterhelte, és az inflációra is kedvezőtlen hatása volt, és tudjuk jól, hogy az infláció nem jó hatással van a gazdasági kilátásokra, a gazdasági növekedésre, tehát az infláció réme még mindig ott van, hát nem a magyar nagyságrendekre kell gondolni, de mondjuk egy 6-8-10%-os áremelkedés is nagyon magasnak számít, ebben ugye a magyar kilóg a sorból, de az egy külön történet, de mindenképpen az infláció elleni harc áll a középpontban, ami a monetáris politikai lépéseket indokolja, illetve teszi szükségessé.
Ha a világgazdaságot összevetjük a hazaival, akkor mit lehet látni az adatokban?
Hát ugye azt tudjuk jól, már ha tetszik a csapból is azt mondjuk, hogy a magyar infláció 2023 elején a többszöröse volt az Európai Unió átlagának, és különösen a fejlett országok átlagának, az eurózóna átlagának. Ma már ez a különbség csökken, de még mindig, hát nagyjából kétszeres, tehát 5-6% az Európai Unió átlaga, és ugye tudjuk 12% volt szeptemberben a magyar, tehát az infláció kimagasló, és feltehetőleg ez 2023-ban is így fog maradni, tehát a magyar infláció jócskán meghaladja az Európai Unió átlagát, a növekedésünk pedig sajnos lassabb, pontosabban nálunk recesszió, mínuszos gazdasági növekedés lesz idén, vagy a legeslegjobb esetben is egy stagnáló gazdaságról van szó. Az Európai Unió átlagában azért némi növekedés megfigyelhető. Talán egy-két olyan ország lesz az Európai Unióban, amely a magyarhoz hasonlóan zsugorodni fog 2023-ban, és a költségvetési hiány is kimagasló. Tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdasági helyzet pillanatnyilag, és a kilátások is szinte minden gazdasági mutató terén rosszabbak, mint az Európai Unió átlaga.
Az infláció ugyan csökken szinte világszinte, most már azt lehet mondani, de mi az, ami a világkereskedelem lassulását idézi elő?
Elsősorban az, hogy eleve a világgazdaságban résztvevő országok gazdasága lassabban nő, mint korábban, vagy éppenséggel stagnál, vagy csökken. A kínai növekedés lassulása nagyon jelentős szerepet játszik ebben, mert Kína akármint felvevő piac is kevésbé lesz alkalmas a világ termelésének, a exportjának a felvételére. Ezek a gazdasági kapcsolatok, azok a nagyon sűrű láncolat, vagy akár sűrű szövet, amely a világgazdaságot behálózza, a beszállítói láncok, illetve a gazdasági kapcsolatok export-import terén, azért még mindig akadozik ahhoz képest, ami mondjuk a Covid előtt volt. Tehát a Covidból még alig sikerült feltápászkodni a világgazdaságnak, és azért az orosz háború beárnyékolja az energia ellátást a legtöbb országban.
Mi várható a közeljövőben akár a világ, akár Magyarország gazdaságában? Itt nézhetjük akár az év hátralévő részét, vagy pedig kicsit a jövő évre is koncentrálva.
A magyar gazdaságban az év hátralévő részében az első fél évhez képest némi javulást várunk, ez már látható. Pontosabban itt egy teljes év 2022 harmadik negyedévétől 2023 második negyedévén névéig, tehát négy negyedévben zsugorodás volt tapasztalható, tehát minden negyedévben kevesebb volt a termelés, meg a GDP, mint az előzőben. Ebből lassacskán a második fél évben úgy tűnik, hogy kikecmereket a gazdaság, és 24-ben is mindenképpen pozitív növekedést várunk 23-hoz képest. Mi azt gondoljuk, hogy azért le kell szögezni, hogy rengeteg a bizonytalanság a világgazdaságban. Ki gondolta volna mondjuk 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy ilyen súlyos fegyveres konfliktus vagy terrortámadás alakult ki Izraelbe, és azért még nagyon sok olyan gócpontja van a világnak, ahol bármikor fellobbanhat valami hasonló, vagy akár ez a feszültség is eszkalálódhat, de hogyha ez nem történik meg, akkor mi azt gondoljuk, hogy megvan az esély arra, hogy az idei évnél egy kicsit jobb legyen a jövő évi, de azért még olyan gyors gazdasági növekedés, mint ami a 2010-es évek közepén, második felettáján, tehát 19-ig volt jellemző a világgazdaságban, az azért még most nem térhet vissza egyhamar.
A Kopinterki vezérigazgatóját hallották, Palóci Évát. Nézzük, hogy hogy áll a forint. Az euró árfolyama 386 forint 30 fillér.